Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntünk benneteket a Diákszerviz mai adásában. Péntek van, éppen tegnap hallottam ezt a mondást, hogy ez már tulajdonképpen kis szombat, hiszen mindenki a hétvégére készül. 2 hete volt a Szilárdisoknak a szalagavatója, és Szilárdis fiatal emberek a vendégeim. Kérlek, mutatkozzatok be.
Sziasztok, Forgács Bence vagyok, a 12. A tanulója.
Sziasztok, Turcsány Roland vagyok, a 12. C tanulója.
A B-sek még nem érkeztek meg, de nagyon reméljük, hogy befutnak. Ugye a legutóbbi beszélgetésünkkor szintén ti voltatok itt, és órák választottak el attól, hogy bekövetkezzen életetek egyik legnagyobb bája. Én már túl vagytok rajta. Ez érdekelne engem, hogy hogyan sikerült, hogy éltétek át, milyen örömök és milyen bakik voltak esetleg.
Hát számomra ez egy szerintem nagyon-nagyon sokáig meghatározó élmény és emlék lesz, és én mostanában is nagyon sokat gondolok rá, szóval én szomorú vagyok, hogy túl vagyunk rajta, mert nagyon-nagyon szívesen lennék újra ott a szalagtűzön, és élném át az egészet újra és újra, egészen az utolsó táncig, mert szerintem nagyon jó volt, nagyon szép volt, és tényleg egy életre szóló emlék lesz mindenkinek szerintem.
Ez biztos, hogy így van, magam is láttam, és elbűvölőek voltatok. Nem tudom, hogy a kulisszák mögött milyen nehézségek adódtak, de kívülről gyönyörű volt. Bűbájosak, ugye múltkor elárultad, hogy az egyik táncot például a barátnőddel táncoltad.
Igen, ez is így különösen szép.
Úgyhogy királynő ruhába, mennyasszony ruhába, vőlegény ruhába, tehát az egésznek egy hihetetlen bája volt, Roli.
Hát nekem elég mozgalmas volt ez a dolog. Mert táncoltam így két keringőben, a palotásban, plusz az osztálytáncban, ráadásul ilyen töltelék műsornak Marsai együttessel is voltunk, és egyből után a keringő volt, hát éppen csak odaértem, még utolsó pillanatban.
Mesélted nekem itt, mielőtt belefogtunk az adásba, hogy a egyik gúnya tetején volt a másik gúnya, hogy volt ez?
Hát úgy volt, hogy a keringős nadrág cipő, és az ütősökkel fekete ingbe kellett zenélni, és nem lett volna időm átöltözni a keringőhöz, ezért alá fölvettem a fehér inget, rövid út persze, hogy jobb legyen, meg a mellényét a keringős ruhának. És hát így elég melegen volt benne, meg hát így nehéz volt utána átöltözni, mert nagy izgalomban elfelejtettem, hogy a fehér ingnek kigomboltam a felső gombját, hogy alá férjen a feketének. És ezért meg nem bírtuk fölcsatolni a nyakkendőmet, és sehogy se jött fel, állandóan leesett meg minden, és mondtam többen, hogy hagyjatok már, futok is, mert a konferának befele azt még sehol sem vagyok.
És kilógott az ingderék?
Igen, amikor levettem a fekete inget, akkor mellénye együtt kihúztam a fehér inget is, és a képeken néztem meg ott közben, hogy itt lógott az ingem jobbra-balra, nem mondom akkor.
De hát ez az áldozat, amikor valaki ennyibe szerepel, akkor nagyon nehéz tökéletesen végrehajtani akár a ruhakódot. Mesélj egy kicsit erről az együttesről, Majsai ütősök, aki esetleg nyilván sokan nem voltak ott azért ezen a műsoron, egy fantasztikus dob csapatról van szó. Mióta vagy ennek tagja?
Hú, hát alapító tagok közt vagyok. Még a Kiskunmajsai Egressi Béni zeneiskolának a növendéke voltam, csak így a gimi miatt már kijöttem onnan. Először zongorán kezdtem, azt átmentem ütőre, mert az jobban tetszett. És akkor így srácokkal egyszer kitaláltuk meg, hát így az ütőegyüttesnek a vezetője, ütőtanára, Abonyi Attila, hogy srácok, mi az, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy együttest? Hát jó, fogjunk bele. És így a Majsán a fúvózenekarnak karácsonykor minden évben van ilyen előadása, ilyen nagy hangverseny, és fél időben, vagy hát fél idő, második fél időben mi kezdünk mindig, és egyszer ugye ezt összeraktuk, és néztük, hát nem is olyan rossz, legyünk normális együttes, fellépésekre járunk egész évben össze-vissza, ilyen évi úgy 20 fellépésünk van körülbelül, így a környéken, Majsa, Halas, Merre, Tázlár,
Milyen nevetek?
Kiskunmajsai ütőegyüttes.
Nincs még ilyen speciális név, ami direkt? Nem gondolkoztatok rajta?
Dolgozunk rajta.
Érte, hány éve működtek így? Akkor 5 év? Nincs hát, annyi még?
Hát körülbelül.
Körülbelül 5 év. Fantasztikus látvány volt. Hány tagja van egyébként? Most körülbelül tudnám csak megmondani.
Hát bővülünk most, fújt hirtelen, nem számolok utána, mert vannak újak, 9 tagnál járunk, vagy 10.
Nagyon látványos. 9 gyönyörű, ügyes férfi, dobol. Nagyon, nagyon látványos.
Hát itt csak 8-an voltunk most.
8-an voltatok. Visszatérve a szalagavatóra. Mennyire fáradtatok el? Ugye hangsúlyoztuk az előző adásban, hogy micsoda a fizikai idegi megterhelés azért minden héten az iskola mellett még hajnali próbákra járni, délután, stb. Illetve hát konkrétan az a nap hajnaltól kezdve egészen másik nap hajnaláig, hogy is van ez? Mennyire fáradtatok el?
Hát igen, szerintem már mindenki az utolsó hét készülésében nagyon elfáradt, de amikor odaértünk pénteken a reggeli 8-órai kezdéshez, a főpróbákhoz, akkor szerintem már mindenki készen volt, és még ezután következett a szalagtűz, amit végigálltunk, az legalább egy órás volt, és utána pedig a, nem is tudom, 2,5-3 órás műsor, amit pedig még egy buli követett. Hát én személy szerint, amikor letáncoltam a bécsi keringét, utána átöltöztem vissza, felmentünk az utána levő fogadást, és én legalább egy fölreig csak ültem egy helyen, és pihentem ki a fáradalmakat, utána meg ugye még erőt gyűjtöttem a bulizáshoz, de hát ez nagyon fárasztó volt, de ez egy édes teher bárki, szerintem bárki erre gondol, szóval én nagyon szívesen megenném még egyszer, és fáradnék el akár minden pénteken újra így.
A részletekről azért tovább fogok érdeklődni, de most jöjjön egy kis zene, hamarosan visszatérünk a Szilárd és Végzős fiúkkal, és faggatjuk őket a szalagavató napjáról, illetve a budiról, az utána lévő folytatásról.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntünk benneteket a Diákszerviz mai adásában. Péntek van, Szilárd és Oka vendégeim, Forgács Bence és Turcsány Roland, Szilárd és Végzősök. Arról beszélgettünk, hogy hogyan sikerült a szalagavató, milyen édes emlékekkel zártak. De nagyon pozitívan nyilatkoztak a fiúk. Minden nehézség ellenére gyönyörű volt, és akár újra el tudnák képzelni. Egyébként érdekes, mert az egyik diákom, aki szintén végzős, fiú, fiatalember, mondta, hogy annyira sajnálja, ugyanez, amit Bence te mondtál, hogy annyira sajnálja, hogy már vége, és hiányzik neki hát, ez igen. Az egész. Mi az, ami hiányzik egyébként ilyenkor utána?
Hát nekem legfőképpen az izgalom, az extázis, meg személy szerint nekem az a bécsi keringőnek az a 2-3,5 perce, mert akkor a barátnőmmel táncoltam, és hát ez szerintem nagyon, nagyon szép volt és csodálatos volt nekem.
Értem. Roli?
Hát hiányzik, mert így jó volt táncikálni reggel, meg ilyenek, de hát amikor...
A nehézségek ennél jó érzés
igen,
volt?
De hát amikor már így megszokásból kelek fel reggel 4:30-kor, az...
Ezzel nem szokott előfordulni. 4:30-kor szoktál kelni minden nap? Vagy hát, csak az a próbák időszakában?
Igazából 6:15-kor indult a buszom, csak hát mire még föl tudtam kelni, meg összeszedni magam. Mondjuk pár szó volt, amikor 10 perccel előtte keltem fel, azt összeszedtem magam, és már ott is voltam.
Igen, nagyon tud lenni motiváció. Ugye ígértem, hogy egy kicsit arról is fogunk beszélgetni, hogy miután lezárult a bál, ami hál' Istennek nagyon szépen és nagyon jól sikerült, a képek is fényesen bizonyítják, hogy nem hiába fáradtatok. Hogyan zajlik le, és úgy tudom, hogy most már nagyon sok helyen így zajlik, nem csak a mi iskolánkban, hanem a város többi iskolájában is, hogy a végzősök utána úgymond automatikusan önállóan szerveznek bált és bulit. Hogy volt ez most?
Hát ugye igazából a tanárurakkal és a tanárnőkkel követő tánc után egy ilyen kisebb fogadás, ami még az AMK-ban, a Váriban volt, azt követően átment a diákság a Csipke Hotel konferencia termébe.
És ezt már önállóan szerveztétek
igen,
meg?
Igen, igen, igen. Ezt még azt hiszem, hogy valamikor szeptemberben többen kezdték el szervezni, és hát ott egy ilyen 100-150 fős diáksereg lett gyűlt össze többek között vendégekkel és barátokkal, szóval igen, lehetőség volt arra is, hogy külsősöket, barátokat
hívjunk meg. Tulajdonképpen a másikra is lehet, tehát
igen,
hiszen voltak
igen,
is vendégek.
Szóval volt, és szerintem egy nagyon jó buli volt, ahol szintén elegánsan megjelentünk, mindenki barátaival, barátnőivel, és szerintem nagyon szuper volt.
Ott is a dress code, ez az elegánsabb ruha volt fiúknak, lányoknak? Tehát ott is
igen, mindenki inkább elegánsan öltözött.
Roli, te is ott voltál?
Igen, ott voltam. Hát én annyira elegánsra azért nem vettem a dolgot.
Eleged volt a 450 átöltözésből?
Hát igen, főleg. Nem is emlékszem, hogy mit vettem fel.
Akkor még arra is másik ruhát készítettetek.
Igen, persze.
Tűha, akkor ez abszolút gyakorlás az esküvőre, ahol szintén rengeteg átöltözés eljár férfinak, nőnek egyaránt. Tovább tanulás. Ugye főként ez maradt el a múltkori beszélgetésünkből. Merre készültök, mik a terveitek most, hiszen február 15-én hamarosan be kell adni a jelentkezést, ami ugye nem végleges még, hiszen június végéig lehet változtatni a sorrenden, hála Istennek. Tehát, de azért meg kell határozni, hogy mi az a paletta, amit választani szeretnél.
Hát én most legfőképpen a közgazdasági vonalon gondolkodik, és szerintem most már ez végleges lesz. Én Szegeden szeretném folytatni a tanulmányaimat, ez családi okokból is, meg pénzügyi okokból is, és valószínűleg, hogy a gazdaságtudományi karon és vagy a pénzügy és számvitel szakon, vagy pedig a gazdaság és menedzsment szakon.
Értem. Közben itt a szünetben is beszélgettünk Bencéről ebben, hiszen mindenkit ez foglalkoztat ebben az időszakban, hogy hogyan, mint hogy a Pest is felvetődött, a Corvinus, mint a közgazdasági egyetemek legjobbika, de hogy most nagyon megnövelték a ponthatárt, és hogy drágák viszonylag ezek a szakok. Mennyit kóstál most egy ilyen fél év mondjuk a Corvinuson, ha költségtérítésesre veszik fel az embert?
Hát ugye a Corvinus, ahogy a tanárnő mondta, az egyik legjobb egyetem és közgazdasági téren a leges legjobb. Hát Corvinuson kimagaslóan magas a ponthatár, az állami ponthatár az 465, és ettől függetlenül a költséges ponthatár a 430, ami alig kevesebb, és ez 300 ezer forintot jelent fél évenként.
Hát jó, drága, hát ez nagyon kemény. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy jó pályaválasztás neked, ez a közgazdasági, mert mondtad, hogy szereted a matekot is,
igen.
A rádió hallgatók is hallják, halljátok, hogy nagyon szépen és ügyesen kommunikál Bence. Na hát jó gondolkodás neked. Roli, téged faggatlak. Mik a terveid?
Hát én Hegesztőn vagy az Esztergályoson gondolkodtam, mert ez a továbbtanulásos dolog, hát ez igazán nem nekem való.
Úgy érzed, hogy nem? Ennyi elég volt? Gimnázium. Hát, sokan választanak szakmát, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert a jó szakember legalább annyira keresett, mint egy jó közgazdász, és amiket elsorolt, ez mind a kettő nagyon szimpatikus, és ilyen szakma, ha jól tudom.
Igen,
legalábbis
igen.
Az információ.
Direkt azért néztem.
Hogyan tájékozottál, hogyan kerestél egyébként, hogy akadtál rá ezekre a szakmákra, mint...
Hát így... Vannak ismerősök, ilyen szakmákban mondták, hogy hiány szakma is, meg el lehet vele helyezkedni külföldön is teljesen jól. Aztán neten is utána néztem, hogy mik a hiány szakmák erre, meg európai országokban. És hát ez a kettő is szimpatikus volt. Én nem szeretem ezt az ilyen egy helybe üldögélő, semmit nem csinálok munkákat.
Vagy látszólag nem csinálok semmit, mert ugye egy értelmiségi ember látszólag ül, de az agyával annyit dolgozik, hogy ha elfárad, de nyilván nem jár együtt egy testi fizikai mozgással. Egyébként ez nem túl szerencsés, mert hosszú időn keresztül nem természetes. Tehát te még inkább nem vagy helybe ülős típus.
Hát én nem igazán.
És próbáltad-e már a gyakorlatban, tehát, hogy kézügyességed ügyese hozzá?
Hát így a hegesztést, esztergályosságot azt még nem, de így farigcsálást, vagy éppen kerékpárszerelés, vagy ilyen rögtönző dolgokat összerakni, éppen amiből találok, hát abban eddig elég jól jöttem ki.
A múltkor, amikor jöttünk át, emlékszem, hogy az autóba beszélgetetek egymással, és ott fejbe-agyba gyorsan összeszeretetek egy biciklit. Neked van ilyesmi, de most zenélünk, és utána el fogja mondani Roli, hogy milyen hobbi tűz, amiben ezt a szerelést meggyakorolhatta. Hamarosan visszatérünk.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Halas Rádió a vízállom hangján. Szeretettel köszöntelek benneteket a Diákszerviz mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Rolival és Bencével, a Sziládi végzős diákjaival, fiatalembereivel. Ugye arról beszélgettünk, hogy a terveitek merre vezetnek benneteket, és Roli éppen arról mesélt, hogy...
Hát a... szerelési készségeimnek az elsajátításairól.
Így van, hogy honnan ered, ugye két hiány szakmát célzott meg, és ahhoz szükséges a kézügyesség, és hogy hol tesztelte le, hogy ügyes, mesélj erről a hobbidról.
Hát igazából már nagyon kiskoromban elkezdődött, mert amikor megkaptam az első biciklimet, még ez a műanyag küllős, valahogy a tévébe oda keveredtem az X Gameshez, az ilyen extrém sportos, hát mint az olimpia tulajdonképpen, csak snowboard, gördeszka, BMX, motocross, stb. És láttam, hogy ott ugrálnak a bicajokkal, olyan gyerekbiciklinek mondják az embereknek a többsége. Mondom, ezt én is meg tudom csinálni. Éppen épült az házunk, és ott az alapról, kb. 30 centi, leugrattam vele, hát a kereke az szét is tört.
Hány éves voltál ekkor?
3 éves, 13. Simán 3, nem 13.
3?
Igen, eléggé kicsi voltam, mondom, első bicikli. Aztán kaptam még egyet, azt is széttörtem. Utána anyáik rájöttek, hogy ennek a gyereknek most már valami normális kell.
Most már vasból kell biciklit venni.
Aztán már volt egy pár biciklim, egy időig ráhagytam, csak ilyen nulla kezezgetés, stb. Aztán 8 évesen oda jutottam, hogy nem mondom, nem tetszik a bicikli, szétszedtem 4 bicikli darabjaira, és összeraktam egy olyat, ami nekem tetszik.
8 éves volt.
8 évesen.
Az kemény. Hát akkor tényleg jó választ a szakmát, ugye, akik nem hallották, Esztergályos, illetve hegesztő, ez a kettő. Mind a kettőben, hogyha profi vagy, hihetetlen jó szakmák közül, vagy állások közül válogathatsz majd. Remélem hallották most a mesteremberek. Roli már 8 évesen biciklit szerelt össze.
Hát igen, most meg már BMX-et szerelgetem. Hogyha nagyon unatkozok, hogy a biciklisboltot akarom így idegesíteni, akkor beszoktam menni, és olyan alkatrészeket kérek, amikről fogalmuk sincsen.
Jaj, de gonosz vagy. Nagyon gonosz. Téged nem kérdeztelek, Bence, te muzsikáltál-e? Ugye Roli mesélte, hogy dobol, viccajt szerel. Te meg?
Hát én nekem semmilyen ilyen különösebb hobbim, semmi hangszeren és ilyen szerelés dolgok sincsenek, inkább én a...
Szabad idődben mit szoktál csinálni?
Hát én focizom már nagyon régóta, most már kisebb mértékben, ugye a suli miatt is legfőképpen, de hogyha szabad időm van, akkor legtöbbet a barátnőmmel és a barátaimmal vagyok inkább.
Értem, tehát kommunikálsz. Hát akkor te is jól választasz pályát, hiszen hát a közgazdaságtanban emberekkel vagyunk kapcsolatban, folyamatokat látunk, jól megy a matek, ugye,
igen,
és
igen.
Hát az, hogy jól tudsz kommunikálni, az fontos része lesz ennek a területnek. Előítéletek. Ez most a téma az elmúlt 2 hétben, és hát erre készülök most a TV-s 153 magazinban is. Keresztül és kasul szövik az életünket, hogy előre, ugye benne van a szóba, hogy előítélet, mielőtt valóban megtapasztalunk valamit, már van valami véleményünk, akár arról az emberről, akár arról a helyzetről, akár ételekről. Hogyan álltok ti? Mennyire vagytok ti magatok előítéletesek? Hogy vélitek?
Hát én igazából azt tapasztalom magamon, hogy most már nem, de egy 2-3 év, amikor még a fiatalságnak annak a korszakában voltam, hogy nem igazán találtam meg önmagamat, és rengeteg önbizalmi problémával foglalkoztam, akkor gyakran hallgattam mások véleményére, és én is első szó alapján ítéltem. De most már úgy vagyok vele, hogy szeretem az embereket jobban megismerni, és beszélgetni velük személyesen, és igazából most már nem vagyok előítéletes semmivel kapcsolatban, de legfőképpen én régen emberekkel voltam, szóval, hogy mások elmondás alapján ítéltem meg bárkit.
Nagyon köszönöm, Bence. Ez nagyon őszinte vallomás volt. A legtöbb ember, hogyha hirtelen neki szegezem ezt a kérdést, hogy előítéletes-e, vagy ő magán tapasztalta-e, már mindenki tiltakozik. Ő aztán soha, pedig én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző sokakra, én rám is időnként, amiről beszélsz. Roli, hogy állsz te ebben?
Hát így régebben én is úgy voltam, hogy valaki ránéz, és ránézésből megpróbáltam kitalálni, hogy akkor milyen személyiség lehet, hogy jó fej, vagy nem, vagy valami, de hát már benőttem ehhez, és így, ha látok valakit, nem így télem el elsőre, hanem így leülök vele, beszélünk kicsit, vagy valami, és akkor így ez alapján döntöm el, hogy mennyire jönnénk ki.
Értelek, tehát akkor te is most már nem a könyv borítója, most hallottam egy fiatalembert, hogy nem a könyv borítója alapján ítél, hanem kicsit bele is lapoz.
Hát igen, mert így van olyan, akivel ránézésre nem gondoltam volna, hogy jól kijönnénk, az közben ilyen teljesen jó haverok lettünk.
Tehát pont fordítva, mint igen. Hogy elsőre. Én is jártam már így. Hamarosan folytatjuk ezt a témát, mert szerintem ez egy nagyon érdekes terület. Zene után visszajövünk.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Halas Rádió bizalom hangján köszöntelek benneteket a Diákszerviz mai adásában pénteken. Beszélgető partnereim a Sziládiból 2 nagyon csinos fiatalember. Nézzétek meg a Facebookon a képüket. Forgács Bence és Túlcsány Roland. 12A, 12C osztályból. Túl vannak a Szalagavaton, erről már beszélgettünk, hogy milyen szép élményekkel zártak, mik a továbbtanulási terveik, és a heti témánknál tartunk az előítéletek veszélyeinél. Mind a ketten nagyon őszintén elmondták, hogy ez előfordult a gondolkodásukban, de igyekeznek ezen felülkerekedni. Itt közben a szünetben megkérdeztem, hogy tudják, hogy mit jelent az, hogy beskatujázás. Amikor én diák voltam, ez nagyon közismert fogalom volt, és nagyon nem szerettük. Rolinak erről eszébe jutott valami. Ma már nem annyira ismerik a fiatalok érdekes módon.
Hát ez a lehetőségek közé zárás, a beskatujázás.
Tehát, hogyha valakit mondjuk beskatujáznak, ezt kifejezetten iskolai körbe használtuk annak idején mi, akkor az mit jelent?
Hát így mondjuk, hogyha valakit valami ilyennek megismernek, az alapján, hogy mások mit mondanak, és így abból már sehogy sem jön ki jól.
Vagy benne marad ebben a skatujában, ugye. Igen. Erről szól, nagyon szépen megfogalmaztad. Így van, tehát ha az ember például tök jól indít egy osztályba, ugye ez főleg 9. osztályra igaz, ha úgy ismerik meg az embert egy új iskolában, hogy ő okos, ügyes, jól tanul, akkor utána, ez egy pozitív dolog, mert utána, hogyha nem is tanul jól, vagy rosszul felel, akkor a tanárok azt gondolják, hogy ó, hát ő nagyon ügyes, csak most véletlenül. Tehát, hogy jó értelemben is lehet ilyen skatuját szerezni, de hát a rossz az kevésbé, hogyha az ember úgy indít, hogy rossz jegyeket szerez, nem tanul, szemtelen mondjuk a tanárokkal, akkor elkönyvelik, hogy ő ilyen, rendetlen, szemtelen, nem tanulós, és aztán ha vért izzad, akkor is. Hát most véletlenül tanult, de hogy nem jön ki ebből a szerepből, tehát egy kicsit ezt jelentett a mi időnkben a beskatujázás. Mennyire jellemző ez? Ugye ez egy kicsit azért más, mint az előítéletek. Mennyire jellemző ez, hogy így beskatujázzák az embert?
Hát én viszonylag ez gyakran találkozok, és ez szerintem egyrészt diákok körében is megtalálható, szóval a fiatalok körében is, de például generációk közötti átérés is lehet ez, meg szerintem például felnőtt emberek között is. Szóval én is ismerek olyan diákokat, akiknek igenis vannak nagyon használat, és nagyon jó képességek, és nagyon tehetségesek bizonyos téren, viszont annak következtében, hogy mondjuk egy kezdésnél nem tudtak megfelelően kibontakozni, mondjuk egy tanórán, vagy egy évkezdéskor, akkor értelemszerűen a tanár nem tartja annyira a diákot, és ez egyébként egy nagyobb probléma a mai diákság körében, és ez például összefügghet szerintem a motiváltsággal is egy adott diáknak, hogyha mondjuk valami iránt tanul, vagy érdeklődik.
Így van, tehát hogyha hisznek benne, tehát mindig nyílt lappal indul, akkor lehet, hogy nagyobb kedvel tanul, mintha úgy fognak neki, hogy hát, egy buta voltál, eddig is nem hiszem, hogy nagyon más produkálnál. Honnan erednek az előítéletek, visszatérve egy kicsit az előítéletekre? Miért szeretik annyira az emberek? Hát hogy már eleve mindent tudnak mindenről. Ó, tudom, hogyan, nem tudom. Aki részeg ember, vagy aki az utcán fekszik a zárokba, az biztos, hogy részeg. A szőke nő, az biztos, hogy buta. Tehát, hogy vannak ilyen klisék az emberek fejébe, és ezeket nagyon szeretik az emberek. Miért vajon, és honnan erednek ezek?
Hát ezek a úgymond problémák, vagy hogyan is mondjam, ezek igazából minden korosztályban megtalálhatók, de például fiataloknál szerintem legfőképpen azért, mert a mai fiatal társadalom az könnyen ad, hogy is mondjam, a másik szavára, és legfőképpen nem is a saját véleményük számít, vagy pedig a saját személyiségüknek a kibontakozása, hanem sokkal inkább az adott csoport, vagy kisebb fiatal társaságnak az egyik mondjuk adott, hogy is mondjam,
vezető. Hangadója.
Igen, hangadójára hallgatnak. És ez elég nagy probléma, de például ugyanúgy, ahogy a tanárnő mondta, szembesülünk azzal a problémával is szerintem, hogy bizonyos idősebb korosztály nagyon is előítéletes a mai fiatalsággal szemben, és mondjuk pont azért, mert abban az időben, amikor ők élték ezt a kort, akkor azok a dolgok, amik most van, nem így működtek, és szerintem ez sem azért túlságosan jó. Szóval szerintem ma nem előítéletesnek lenni eléggé felvilágosult gondolat.
Persze, tehát nehéz megvalósítani.
Igen, nehéz, és sok tapasztalat kell hozzá szerintem.
Meg nyitottság.
Igen, nyitottság.
Ez, Róli, neked mi a véleményed erről?
Hát szerintem ez így bele van már kódolva az emberekbe, ez az előítéletesség, mert hát tényleg, hogy talán is mondod, hogy aki az árakba fekszik, az csak részeg lehet, ezt látják az gyerekek itt a tévében, mindenhol, és arra mondjuk nem gondolnak, hogy nem részeg, hanem mondjuk ment a biciklivel, hirtelen valami baj lett szívével, valami elájult, beesett az árakba.
Így van. Ez egy nagyon tipikus ilyen helyzet, és lehet, hogy valakinek az életét mentenéd meg avval, hogy nyitott vagy, hogy egy kicsit nem az előítéleteid a megszokott dolgok alapján, hanem hát lehet, hogy rosszul lett. Hogyan lehet ez ellen védekezni? De nyilván az ember saját magát tudja csak megváltoztatni. Mondhatjuk azt, hogy rossz az előítéletes gondolkodásmód, de másokat nem nagyon, magunkat tudjuk megváltoztatni. Hogy lehet ezektől megszabadulni a legjobban?
Hát így a többi emberrel szemben nyitottnak kell lenni. Így figyeljünk egy kicsit jobban oda a másikra, és így egyből nem leszünk annyira előítéletesek.
Tehát várjuk meg, mielőtt valóban megismerjük őt, mielőtt véleményt Nagyon érdekes volt, amit Bence, te is mondtál, hogy mások véleményére hamarabb hallgatunk. Tehát akkor hogyan lehet védekezni, ha visszafordítjuk pozitív irányba?
Szerintem sokkal jobban kellene bízni magunkban, és hallgatni a megérzéseinkre, és őszintének lenni, és önzetlennek, és ezen a téren bátrabbnak sokkal, és onnantól kezdve már magától adódik, hogy nyitottabbak leszünk emberek, vagy új dolgok, vagy akármilyen új élmények, tapasztalatok megismerése felé.
Ezek nagyon szép gondolatok voltak. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt megvalósítanunk, nektek is, nekem is, hogy tényleg nyitottan ítéljünk meg helyzeteket, embereket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szép napot kívánok.
Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.